Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház történetéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
Folytatjuk beszélgetésünket az előszállási ciszterci uradalom történetéről. Vendégünk Radák Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója, kutatója. Milyen volt itt élni a cselédeknek, a napszámosoknak? Utalt itt mondjuk így, hogy szociális, vagy jóléti, vagy gazdasági intézkedésekre, de próbáljuk meg egy picit bemutatni a kedves hallgatóinknak azt, hogy aki itt az előszállási uradalomban dolgozott és élt, és most nem a ciszterci szerzetesekre gondolok, hanem az egyszerű emberekre, a puszták népére, őnekik milyen életük volt itt.
Egy rendhagyó, nyilván egy olyan nép, ami kinnél a pusztákon, saját attitűdjük van, ami mondjuk egy hétköznapi ember számára lehet, hogy kevésbé érthető, nem jobb, nem rosszabb, ők mások voltak egy kicsit, és mivel a munkájuk oda kötötte őket fizikailag, kevésbé voltak például mobilisak ebből a szempontból, mint azok az emberek, akik mondjuk a településeken éltek, itt gondolok előszállásra vagy Mercegfalvára. Én konkrétan beszéltem, volt szerencsém még olyan hölgyel beszélni nénivel, aki ott született az egyik Bernát Kuti pusztán. Ő neki az édesapja kocsis volt, uradalmi kocsis volt. Nyilván az a bizonyos cserédi ranglétán is egy kicsit följebb helyezkedtek el, mint a többiek. Azért itt is volt hierarchia a cserédeknél, tehát hogy nem azt úgy kell érteni, hogy az 1200 ember az egyformán volt. De nagyon pozitívan nyilatkozott, hogy a mindennapi életükről, ők lányok voltak testvérek, de például mondta, hogy az ottani intézőnek volt medencéje, és ott lehetett fürödni a cserédgyerekeknek, kocsisztatták őket. Biztos megvolt a negatív része is, de ő inkább a pozitívokat, mert hogy megszépülnek az emlékek. De biztos egy rendhagyó életük volt ezeknek az embereknek. Azzal egy kicsit vitatkoznék, hogy ők be voltak oda zárva, és nem mehettek el soha sehová. Ez nem teljesen fedi a valóságot. Itt a leírások, elmondások alapján igenis például templomba eljártak minden vasárnap. Ott hogy templom mellett kocsma is van, és akkor ott a mindennapi dolgaikat kibeszélhették. Ugye ezek szerződtetettek voltak a cserédek, de szabadon elmehettek onnan, ha akartak. Lejárt a szerződésük, akkor ők távozhattak legalábbis a leírások alapján, amit én a levéltárakba találtam azok alapján, de nem volt jellemző. Azt találtam, azt olvastam ezekből ki, hogy a 45-től visszamenek legalább 40-50 évig kifejezetten csak olyan emberek hagyták el, akit a jószág kormányzó eltanácsolt valamilyen olyan magaviseleti probléma miatt, ami nem fért össze egyrészt a rendnek az egyházi mi voltával, illetve a gazdasági tevékenységgel. Tehát ilyenek voltak, de nagyon-nagyon kevés. 5 ilyen esetet, 5 nevet olvastam össze-vissza, hogy még egyszer ezek az emberek ott éltek, és itt a tulajdon, nem tulajdon, használatba kaptak mindent. De onnantól kezdve, hogy termeltek, amit eladtak, az övék volt. Ez a bizonyos néni, akivel én személyesen tudtam beszélni, ő elmondta, hogy az ő családja 10 év alatt olyan jövedelemre tett szert, hogy házat tudtak venni Perkátán, a szomszédos településen. Illetve maga az uradalom is végzett egy olyan felmérést, azt hiszem ez 41-ben, hogy a cselédeknek a egynegyede, egyötöde kisbirtokos létben élt, azaz 10-15 kataszter hold földterülettel rendelkeztek. Ugyanis ezen a területen voltak szabad földterületek, amit ők megvehettek. És ennek ellenére ugyanúgy maradtak a cseréd létbe, de a saját földjükön is tudtak dolgozni. És sok esetben, akik nyugdíjba mentek, ugye egy díjba részesültek, ezeknek az embereknek, cserédeknek a jelentős része a szolgálat lejártával rendelkeztek saját házzal, Hercegfalva először, és aztán majd a későbbi más településeken is ezen a területen. Én azért picit vitatkoznék azokkal a leírásokkal, ami abszolút csak kiszolgáltatottnak, és az agrárproletariátus legaljára elhelyezendő társadalmi rétegnek apostrofálja magát a cserédeket. Ez nem jelenti azt, hogy ezek valóban egyformán mindegyik ilyen létben élt, de voltak olyanok, és azért itt is azért rétegek éltek, mint hogy a törpe birtokosoknál, mint hogy a kisbirtokos, stb.
Minek volt az köszönhető, hogy ez egy siker ágazat, egy siker történet? A jószág kormányzó személye, a terület, a jó mezőföld, vagy mi az, ami azt eredményezte, hogy ez egy pozitív és jó mintául szolgálhatott, és egy jó képet mutatott az uradalomról?
Én azt gondolom, mind a kettő. Azt tudható, hogy a mezőföldi területen volt az akkori Magyarország területén a legtöbb uradalom, itt 100 fölötti számról beszélünk a mezőföldön, tehát ez egy nagyon jó termőterület. Viszont ahhoz, hogy jó termőterület, az még kevés, ahhoz kell egy olyan szemlélet is, és itt elsősorban a gazdasági oldalról közelíteném meg, kevésbé most az egyházi részről kell hozzá. Amit ugye már korábban mondtam, hogy az akkori jószág kormányzó, ez a bizonyos Hagyókoász Gyula, valahogy úgy jellemezték, hogy egy nagyon kemény ember volt, egy igazságos kemény ember. Tehát ő megpróbálta, amit korábban is mondtam, hogy valamilyen módon érdekelté tenni az ott dolgozókat, főleg a cserédséget, és hit bennük, és érdekes módon egyenként válogatta. Tehát, hogy egyszerűen nézte az embert, meg nézte a tudását is. Ez a kettő azt gondolom fontos, és onnantól kezdve, hogy nézem az embert, és én úgy ítélem meg, hogy alkalmas, onnantól kezdve az ő szorgalmán múlik az, hogy mit hoz ki magából, és hogyha ők jól élnek, ha nekik jó, én azt gondolom, és ezt én egy korábban egy vezetőmtől hallottam, és azt gondolom, ez abszolút ráhúzható, ha neki jó, akkor nekem is jó. És gondolom, ez az, ami vezérelhette őket, és a legnehezebb helyzetekben sem, és ugye itt gondolok itt a gazdasági válságra, 29-es az, ami begyűrűzik majd 30-ba magyar mezőgazdaságra, amikor nem voltak igazából komolyabb bevételei, tehát nehéz helyzetbe került, akkor is a cselédeknek a jövedelmezősége nem szenvedett sosem csorbát. Tehát, hogy a megélhetésük az biztosítva volt, és ez a fajta kapcsolat, és a jelenléte ennek az embernek, mármint a jószág kormányzónak, szinte minden nap kiment ezekre a területekre. Tehát, hogy éreztetni akarta, hogy az ott élőkkel, hogy igenis, ő nekik fontosak. És csak egy nagyon példa, ez már későbbi történet, amikor még ő volt, de már akkor a szétbomlóban volt ez a birtokrendszer, ugye a 600/1945-ös földosztás, vagy földfosztás, vagy ki, hogy szeretné hívni, hogy ő akkor mindenképpen úgy próbálta, hisz belekerült ebbe a földosztó bizottságba ezt a földosztást rendezni, szervezni, hogy a volt cserédei kapják meg a területeket és a jobb területeket. Illetve, hogy mennyire bízott a cserédségben a jószág kormányzó, az a háborús idők alatt, ugye az nagyjából valaki egy kicsit így ismeri, a II. Világháború magyarországi eseményeit, az tudhatja, hogy ez a földvári terület, ez egy nagyon komoly oda-vissza harc volt, ugye Pestet délről innen szovjet csapatok innen próbálták, vagyis be is kerítették, és ezekkel az időszak alatt, hogy a meglévő gazdasági értékek, itt állatállomány STB-re gondolok, a jószágkormányzó kihelyezte a cselédeknél, és hogy ők vigyáztak, őrizték, hogy tudta, hogy ott hogy biztonságban van, és hogy ők mindent el fognak követni annak érdekében, hogyha ez az egész őrület, amit a második világháború hozott, lezáródik, akkor minél több minden megmaradjon, és újra tudja kezdeni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kölcsönösség az, ami nyilván a termőföld is nagyon fontos, de ez az, ami végül is, meg a folyamatos fejlesztések, tehát ők nagyon-nagyon komoly fejlesztéseket hajtottak, gépesítést is hajtottak végre, villamos hálózatot épített ki, furt kutakoltak, vízhálózat, tehát hogy nagyon sok olyan fejlesztést hajtottak végre, ami nyilván befektetést igényel, de későbbiek folyamán ez mind-mind megtérült, és mind nagyobb jövedelemre tudtak szerteni, illetve kerestem mindig azokat, és itt jött ugye az ercsőt, cukorgyár, cukorrépa termelés, illetve majd később nem csak mezőgazdasági dolgokba fektetnek be, hanem különböző üzemekbe, de ez egy későbbi történetnek az elmondása lehet.
Hogy viszonyult a rend vezetése, a főapát, vagy az egyházmegye püspöke, vagy az magyar állam ehhez az uradalomhoz? Került-e sor esetlegesen kiemelkedő személyeknek a látogatására, akár szakmai érdeklődés szempontjából, akár hitéleti szempontból? Tudunk-e olyan eseményeket, amelyek akár egyházi, akár állami, közéleti vezető személyek látogatásáról tesz tanúbizonyságot?
Maradjunk a két világháború közötti időszakra. A békefélelmig apát, illetve az akkori jószágkormányzó, Hagyó Kovács Gyula, ők azt kell, hogy mondjam, hogy szinte baráti kapcsolatban voltak. Rendszeresen keresték egymás társaságát, olyannyira, hogy miután a Remig apát úr ugye nagyon beteg lett, és a halálos ágyához a Hagyó Kovács Gyulát engedte egyedül. Tehát, hogy itt nagyon volt egy bensőséges kapcsolat, és hát a közös koprodukciójuk révén épült meg a Szent Imre gimnázium, ugye a Remig apát indította a folyamatot, és a Hagyó Kovács Gyula és a Werner Adolf az, aki végül is majd ezt tovább ápolja, és lesz belőle, ami lett. Úgyhogy egyházi oldalról azt gondolom, hogy teljes mértékben megvolt folyamatosan a bizalom, és meg egyszer mondom, folyamatosan keresték, így a visszaemlékezésekből olvasható, hogy ez tényleg kölcsönös volt. A világi oldalról, hogy mennyire ismerték el ennek az uradalomnak a gazdasági tevékenységét, az OMGE, ugye az a országos mezőgazdaság, most pontosan nem tudom, mi a mozaik szó, de tartott ott kint kihelyezett ülést, ugye ennek Konkoly Tege volt a vezetője, tehát hogy világi oldalról is. Ugye amit mondtam, hogy a Horthy Miklós is ellátogatott többször erre a területre, tehát, hogy ez folyamatos volt, és ugye amit mondtam, hogy a Teleki felkérte a Hagyót a miniszternek, mezőgazdasági felsőházba bekerül. Tehát, hogy ő elég jó viszonyt ápolt, nem csak nyilván a rendnek a vezetőjével, hanem a világi emberekkel is. Úgyhogy több ilyen látogatás, amit fényképen is megörökítettek az utókor részére számára, ahol például Konkoly Tegével van az uradalom területén lefotózva. Illetve, hogy ki mindenki indult el innen erről az uradalomról, akkor egy kicsit menjünk vissza az egyházi oldalra, hogy a Hagyó Kovácsnak a számvevője egy bizonyos dr. Nagy Anzám, aki aztán ugye később a dallasi apáttá. Akkor itt megjegyzem, hogy dr. Fűz Balázs is innen indította a pályát, aki szintén egész szép karriert Rómában, aztán később Dallasban apát lett. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy olyan szinten az egyházon belül is végezte a munkáját ez a jószágkormányzó, hogy rámerték bízni ezeket az embereket, és ő vélhetően kellő alapossággal támogatta, oktatta ezeket a ciszterci fiatal papokat, hogy lett belőlük, ami lett. Tehát ennek azt gondolom, hogy komoly része van ebből a Hagyó Kovácsnak.
A két világháború közötti időszak az előszállási uradalomnak a legkiemelkedőbb időszaka, csúcsidőszaka. Aztán jön 1945. Mi lesz az uradalom sorsa? Hogyan, miként törketté az a folyamat, amelyet a ciszterci szerzetesek vezetésével itt előszálláson kialakult, létrejött, virágzott, működött?
45, az a bizonyos 600/45-1945-ös emelrendelet, az gyakorlatilag nem csak az ország más uradalmait, hanem így az előszállási uradalmat is gyakorlatilag szétdarabolta. Itt azért megpróbálta, nyilván ez fokozatosan történt, itt maga a kormányzó megpróbálta azt, hogy ezekből a akkoriban már lecsökkent 27-28 ezer kateszter holdból minél nagyobb területet meg tudjanak tartani. Egyrészt maga a Szent Gotthárdi, a pásztori, illetve a zirci apácsek a megélhetésük fenntartása érdekében, ő magát be is választotta annak idején a Földosztó Bizottságban, mint is ugye, mint mondtam, hogy egy idő után már nyilván megpróbált ellenállni, de hát látta, hogy ez egy ilyen végleges folyamat lehet, hogy ez megszűnik majd létezni, és ezeket a földterületeket megpróbálta ugye a cselédek részére, illetve megpróbált lobbizni olyannyira, hogy a minisztériumban is elvitt egy olyan tervet, hogy amiben azt írta le, hogy hogyan szeretné, ha fenntartanák a uradalmat bizonyos területeket, annak érdekében, hogy maga a rend létezni tudjon. Ezek általában így területeként ilyen 100 kataszter holdat igyekezett, hogy fenntartsanak, de gyakorlatilag ez nem volt lehetséges, főleg úgy nem, hogy őt már egyszer 45 március elején az oroszok fogságba helyezik, elviszik Ócsára, ott kihallgatják, aztán visszaengedik, de aztán 45 április végén újra letartóztatják. Itt már a váda azért az volt, hogy a szabotálta a földosztást, akkor Fehérvárra kerül az akkori Sár utcai börtönbe, nem is utána, nem is engedik vissza, tehát kitiltják erről a területről, és Dózsa Márton lesz az, aki ő maradott egyedüli ciszterként, aki mint a gazdasági részét viszi tovább, de gyakorlatilag maga az uradalom innentől kezdve megszűnik létezni a 45-ös évek közepétől, tehát miután a földosztás megvalósul. És utána már minden csak történelem. Onnantól kezdve én magát a Jószág kormányzó életét követtem tovább, egészen haláláig. Maga az uradalom felosztódik területekre, aztán 45 után, 50-es évek közepéig elindul ez a szövetkezetesítés, nem is tudok jobb szót rá, sokféleképpen hívják, de ez itt kevésbé kap teret. 57 után ez egy felgyorsuló folyamat, és az uradalom területén, ott, ahol a majorságok álltak, ott TSZ-ek alakulnak, amit végül is ezen a nagy területen két vagy három TSZ alakul meg, 60-as évektől már csak TSZ-ként működnek, és azokat a gépeket, azokat az épületeket használták ezek a TSZ-ek, amiket az uradalom megépített még a 20-as évek elején. Maga a hagyóval kapcsolatban nyilván 45 után ő már visszajön egyébként, mert hogy van visszaemlékezés, hogy találkoznak vele, de már tevőlegesen nem. Aztán, mikor elkezdik a egyházakat szétverni, a kommunista rendszer, először őt Fehérvárról átkerül a Bernadiumba, ugye a Horánszky utcába, aztán amikor azt is, akkor pásztorra kerül, és érdekes, ez mondjuk kicsit ilyen sorsfintora, hogy őt felkérik arra, hogy a szerzetes járja körül az országot, Szabó Erna irgalmas rendi nővére, illetve hát nem tudtam pontosan beazonosítani egy AVH tiszttel, egy Bartusz nevezetű, de pontosan nem tudom a nevét, mert nem sikerült felkutatnom. Egy paritásos bizottságnak ugye a tag, és azt a megbízást kapja, hogy készítsenek arról egy felmérés tanulmányt, hogy az idős szerzeteseket hova tudnák, azokat, akik nem tudnak ugye kivetkőzni, és nem tudnak polgári munkát végezni, már hova tudnák elhelyezni. De mint tudjuk, ugye maga az egyház szétverés a Mindszenti előtt már elkezdődött, de a Mindszenti per már ott ott volt az egyik csúcs, és mintett ugye a katolikus egyháznál az esztergomi érseket perbe fogták, hát a következő nyilván az őt, mint méltóságként előrelépő kalocsai érseket is, mert is ugyanazt végezték, ugye 50-ben letartóztatják, és mellé tartóztatják le az akkori Zirci apátot, Endrédi Vendelt, és az akkori főjószágkormányzót, mert addigra már a Hagyó Kovács főjószágkormányzóvá válik, őt is letartóztatják, és ez az 51-es Grőszpernek a hetedrendű vádlottja lesz, elítélik, 13 év börtönt kap, 56-ban november esetén a forradalmi biztosítmány szabadon engedi, de aztán 57 után újra fog, börtönbe kell vonulni, aztán kegyelmet kap, és végül is Győr Szent Mártonban, Pannonhalmi, tehát öregek otthonában hal meg 60-ban.
Hagyó Kovács Gyula életéről ígérem, hogy egy külön műsorban fogunk beszélni és megemlékezni. Mai műsorunkban az előszállási központú ciszterci uradalom történetéről, jelentőségéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Radák Kálmán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusz hallgatója volt.
Egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta volt.